Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy el is fogadtad, hiszen komoly témáról lesz szó, ez pedig a lakáspiacon történtek, tekintettel arra, hogy a jegybank a napokban jelentette meg az ezzel kapcsolatos elemzését, aminek tulajdonképpen a zanzásított lényege az, hogy trendfordulót fedeztetek fel a magyarországi ingatlanpiacon, hát akkor nézzük ennek a részleteit.
Valóban a legfontosabb üzenete a májusi jelentésünknek az, hogy fordulat történt a lakáspiacon. Ugye itt alapvetően a tavalyi év második fél évét, illetve az idei év első negyedévét elemeztük ki a jelentésben, és hogyha visszaemlékezünk, ugye ez egy fél éves jelentés, tavaly ősszel már azt mondtuk, hogy a fordulat első jelei látszódnak, na most a jelentés ezt most határozottan megerősítette. Ugye a fordulat jeleit miben tudjuk gyakorlatilag bármilyen piacon azonosítani, hogyha a tranzakciószám, az adásvételeknek a száma elkezd visszaesni, az már egy fordulatnak a jele bármilyen piacon, és valóban így történt ez a hazai lakáspiac esetében is. Tehát ha a teljes tranzakciószámot, adásvételszámot nézzük a tavalyi évre, az ilyen 142 ezer tranzakciószám volt, ez már közel 20%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, és ugye voltak olyan évek, ahol inkább közel volt a 160 ezeres adásvételhez az éves tranzakciószám, és ez különösen az év második felében volt látványosabb ez a visszaesés, volt egy nagyon erős fél év, talán még visszaemlékszünk, adásvételek tekintetében, áremelkedés tekintetében nagyon kettős volt az év.
Utóbbi gondolom fele. A fontosabb, ugyancsak fontos mérőszám, mint a lakásárak alakulása.
Pontosan.
De még maradva továbbra is egyébként ugye a trendforduló témakörénél, hát milyen komponensek állnak itt a háttérben, hogy látjátok?
Hát nagyon összetett, ugye a lakáspiac mind kereseti, mind kínálati oldala, az valahol a kiszámíthatóságról szól, az, hogy azok a tényezők, amelyek meghatározzák ezeket a folyamatokat, azok mennyire vannak növekedő pályán, mennyire vannak kiszámítható pályán, és úgy gyakorlatilag egy 8 és fél éves lakáspiaci ciklusról beszélünk, ami véget ért, vagy megtört, fordulni látszott a tavalyi év második felében. Ugye azok a tényezők, amelyek a növekedéshez hozzájárultak ebben a 8 és fél évben, a nagyon stabil munkaerőpiac, növekvő foglalkoztatottság, emelkedő bérek, nagyon kedvező kamatkörnyezet, valamennyire kiszámítható növekedési pálya, ez mind-mind kapott egy ütést, gyakorlatilag a 2022-es évben, ugye már februárban a nemzetközi környezetnek, geopolitikai feszültségeknek, háborús környezetnek köszönhetően, majd erre jött ugye egy energiaválság, inflációs sok, ezek mind-mind begyűrőztek napvégén a várakozásokba, vagy akár a hitelezési feltételekbe, hitelkondíciókba is. Tehát nagyon sok olyan tényező, ami pozitívan hatott 8 és fél éven keresztül, azok mind-mind kedvezőtlenebb képet mutatnak most.
Tehát tulajdonképpen akkor véget ért egy bő szűk egy évtized, ha lehet így fogalmazni?
Igen.
És hát láttuk, hogy a 2022-es esztendő, akkor ezek szerint akkor már fekete számokat hozott, de hát ezt a mindennapokban is lehet tapasztalni, akkor, amikor egyébként egy átlagos halandó hitelhez folyamodik egyfelől, másfelől pedig egyébként tényleg ingatlan vásárlásra adja a fejét, és mondjuk ezt tapasztalja itt Budapesten, ez egyértelmű?
Igen, kéz a kézben jár egyébként a hitelpiac és a lakáspiac. Ugye erről beszélgettünk korábban is, hogy a lakásvásárlások közel fele mögött volt egyébként hitelfelvétel az elmúlt években, ami adott esetben meglepően is hathat, hogy ilyen magas és emelkedő árszintek mellett még mindig volt egy nagy része a piacnak közel fele, ahol a készpénzes vásárlások domináltak, de hogy alapvetően felénél tudtunk azonosítani valóban lakáshiteleket, és ahogy elkezdtek csökkenni a lakásvásárlások, úgy az új hiteligénylések számában is nagyjából egy hónapos elcsúszással ugyanezt a csökkenő dinamikát láttuk, tehát most a legfrissebb áprilisi hitelkérdéseket, hogyha nézzük, lakáshitelek esetében van egy 70%-os év per év visszaesés, és ugye említettem, hogy nagyon erős volt a tavalyi év első fele, ehhez képest van egy látványos beesése a lakáshitelkérdésekben.
Na, még ezekre is kitérünk aprólékosan, de nézzük visszaugorván picikét a korábbi témakörre, az adásvételekre, tranzakciókra. Erről ejtsünk meg egy alaposabb elemzés, mármint itt a Magyar Nemzeti Bank prognózisa, elemzése jó voltából. Hát nézzük itt, milyen statisztikát lehet előhozni.
Ugye Az egész évre említett 142 ezeres szám már egy csökkenő szám volt, és ugye mondtam, hogy az év második fele volt, ahol kifejezetten már lassult az adásvételeknek a negyedéves szintje is. A negyedik negyedévben már több mint harmadával esett vissza éves összehasonlításban a tranzakcióknak a száma, és ez tovább fokozódott, tovább gyorsult az idei év első negyedévében. Most március végével záródó első negyedévben 43%-kal kevesebb tranzakció történt, mint egy évvel korábban, és igazából rövid távon ebben nem várunk fordulatot. A 22-es év így vélhetően egy masszív, bőven kétszemegyű visszaesést fog eredményezni tranzakció szám tekintetében.
Egyéb iránt melyek voltak a csúcsévek, ha már megnézzük a mögöttünk lévő szűk egy évtizedet?
Ugye a csúcsévek gyakorlatilag 17, 18, 19 voltak, ahol az említett 160 ezeret is meghaladta a tranzakció szám. Ugye ehhez képest a hosszú távú trend, és akkor mindig ehhez képest lehet mérni, hogy a piac mennyire pörög. Ha nagyjából 150 ezer fölött van egy éves tranzakciószám, akkor ez egy normálisan működő piac. Ha nagyon sokkal fölötte van, nyilván az egy túlfűtött piac, de 150 ezer alatt azt mondhatjuk, hogy az egy mérsékelt aktivitást mutató piac.
Egyébként pedig országos jelenségről beszélünk, akkor amikor adásvételek csökkenéséről ejtünk szót, vagy Budapest esetleg balatoni, vagy nagyobb városokra értendő periódusokról.
Igen, igen, eltérő volt ország részenként természetesen már az éven belüli tranzakciós számváltozás is, de hogyha az egész évet tekintjük, akkor is volt egy heterogén kép. Ugye az országos visszaeséshez képest magasabb volt a visszaesés Budapesten, több mint 50%, most egyébként a márciusi visszaesés. Ettől némileg kedvezőbb képet mutat a vidék. Azok a települések még kifejezetten jól tartják magukat, meg az úgynevezett csok települések, a csok falvak, ahol ugye állami támogatással továbbra is igen kedvező feltételekkel lehet venni és felújítani lakásokat, tehát a csok falvak esetében azért a visszaesés az továbbra is kedvezőbb képet mutat.
Tekintve, hogy tematikus csatornában vagyunk, és túlnyomul is Budapesten és körzetében lehet fogni bennünket, nagyon fontos tényező az agglomeráció is, mármint ami a hallgatók számára is különösen fontos információ. Trendi még az agglomeráció, vagy itt is már lehet érezni, hogy másfajta szelek fújnak?
Az elmúlt éveket tekintjük, volt egy egyértelmű kivándorlás a fővárosból az agglomerációba. E tekintetben felgyorsított ezt a folyamatot a 2020-21-es év a Covid időszak, amikor nagyon sokan látva azt, hogy nem kell napi szinten beingázni, vagy egyáltalán nincs is szükség napi szinten a munkahelyén, az irodájában dolgozni, ellenben véletlenül ez tartósan otthoni munkavégzésben tud megvalósulni, így egy kényelmesebb, egy zöld övezetet, nagyon sok esetben ugye a családalapításhoz köthető vidéki lakás, vagy házvásárlás, házépítés felé mozdultak el az emberek, tehát felgyorsította ezt a trendet a 2020-21-es év. Ez némileg fordulni látszott egyébként érdekes módon 2022-ben.
Mármint visszafelé?
Igen, tehát volt egy visszaáramlás Budapestre, de ez ismét csak összeköthető egyébként azzal, hogy adott esetben a nagyon magas home office arányban volt egy pici visszarendeződés, és vélhetően ennek is volt köszönhető az, mert az egyetemistáknak, tehát úgy a lakásvásárlások, mind a bérleti piacban volt egy pici visszarendeződés azzal, hogy visszatértünk a normál oktatásba, normál irodai munkavégzés egy korábbinál alacsony szintjére, de mégis közelebb az egyetemhez, közel a munkahelyünkhöz. Láttuk a mindennapi lakhatásunkat is. E tekintetben volt egy pici visszarendeződés 2022-es évben Budapestre.
És melyek a felkapott települések, mármint amelyek Budapest környékén vannak, ahova rengeteg fővárosi áramlik ki?
Ugye ez jól látszik egyébként a régiós áremelkedésekben is, hogy Közép-Magyarország, Pest megye kifejezetten jól teljesít áremelkedés tekintetében, ha lehet így mondani, tehát minden, ami Érd, Vecsés, tehát minden, ami Budapest vonzás körzetében
van. Ez jó nagy körző.
Igen, igen, az
ahogy mondod, Érdtől Vecsésig, igen.
az nagyon-nagyon felkapott, de ugyanígy egyébként úgymond jól teljesítenek a tipikus ipari városok, vagy egyetemi városok. E tekintetben a munkaerő, illetve maga az egyetemnek az évről évre újabb hallgatókat bevonzó kereslete, ez mind egy stabilitást jelent ezeknek a piacoknak. És ugye említettem a nagyon, nagyon stabil munkaerőpiacot, ugye folyamatosan feszes munkaerőpiacról beszélünk, folyamatos új gyárépítésekről, gyárbővítésekről, ezek az ipari városok folyamatosan azért vonzák be, vagy magában a városban, vagy az ipari város szintén agglomerációjába az újonnan költözőket.
Kitérünk még erre is, de egyébként, ha már Budapesten picikét leragadtunk, akkor nézzük, hogy melyek a legfelkapottabb populáris kerületek.
Populáris, ismét csak több részre bontanám, hiszen ugye az áremelkedés vagy elérhetőség szempontjából más-más jelent, hogy mit tekinthető populárisnak mondjuk egy befektetés szempontjából, vagy elérhetőség szempontjából. Ugye Budapest esetében már több negyed éve vagy több éve egy felülértékeltségről beszélünk, tehát amikor azt mondtuk, hogy az árak emelkedése meghaladta a gazdasági fundamentumok által indokolt szintet, tehát mindaz, ami a jövedelmekből mondjuk, vagy elérhetőség szempontjából indokolt lenne.
Erre mondjuk, hogy egyensúlyi szintet
túlfutott. Hát egyensúlyi szinthez képest Budapest azért érdemben túlfutott az elmúlt években, pici korrekció egyébként volt 2022-ben már, csökkentek az árak a fővárosban, de a tekintetben, hogy elérhetőség szempontjából ugye a belváros, illetve a budai hegyvidék az egyre kevésbé volt elérhető az elmúlt években. Láttuk ezt a fiataloknak a lakásvásárlásainál is, hogy alapvetően nem is annyira a külsőbb kerületek, de mondjuk a tömegközlekedéssel, kötött pályás közlekedéssel jól elérhető, jól lehatárolt kerületekbe volt nagyobb tranzakciószám, így a fiatalok oldalára is az volt a leginkább kereset, és ismét csak kevésbé volt kereset a nagyon külső kerületeknek a lakáskínálata, e tekintetben is legalább három részre osztható.
Hát akkor rávezünk a lakásáraknak a csökkenésére, ez is egy elég hatalmas témakör, itt is, ha megosztanád velünk, légy kedves a információkat, még alaposabban, ha lehet, hogy mi az, ami most jellemző, meg ha megnézzük Budapestet és a vidéket, mint a lakásárakra vonatkozóan. Új építésről beszélünk, régiekről is, négyzetméterekről, adjak hozzá egy kis eszenciát.
Igen. Nagyon nehéz azt mondani, hogy egyre nehezebb, hogy van egy árindex, ami így mondjuk igaz lenne az országra, vagy mondjuk Budapestre. Nagyon-nagyon heterogén lett a kép, és ez egyre inkább igaz lett a 2022-es évben. Alapvetően a második fél évre elmondható volt, hogy mind a harmadik, mind a negyedik negyed évben átcsökkenés volt, kisebb mértékű a harmadik negyed évben, picit nagyobb mértékű átcsökkenés volt a negyedik negyed évben. Ez országos szinten úgy elképzelni, hogy mondjuk 1,5%-ot estek az árak a harmadik negyed évben, 3,5%-ot pedig az utolsó negyed évben. Ezek kismértékű korrekciók, de hogy két adatpontból ne húzzunk trendet, egyből mondom a harmadik legfrissebb információt, az pedig azt mutatja, hogy az idei első negyed évben megállt az árak csökkenése országos tekintetben, és az első negyed évben láttunk egy közel 4%-os áremelkedést, tehát akkor ebből mondja meg valaki, hogy éppen milyen árdinamikákat látunk. Budapest esetében volt egy pici további árcsökkenés, tehát így negyedévről negyedévre ez a plusz-minusz nulla környékén látjuk az árváltozásokat. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy ellaposodott az elmúlt éveknek a nagyon erőteljes áremelkedése. Amiben kicsit jobban megragadhatók az áraknak a változásai, azok az éves indexek. Budapest és országos esetben is nagyjából ilyen 6-7% környékén látjuk már csak az éves dinamikát. Emlékezzünk, hogy voltak ezek 20% fölött is. És ugye jön ezek nominális változások, és nyilván egy ilyen inflációs közelben mindent megnézzük reál értéken is, és itt viszont azért kétszemegyű reál érték csökkenéseket látunk azért már a magas inflációs környezetben a lakáspiacon is, úgy vidéken, mint pedig Budapest esetében is.
Tudsz-e mondani négyzetméter árakat? Mit számoltok?
Ugye itt mindig az új építés,
az
a kulcs tényező, igen. Tehát annak ellenére, hogy a piac lassult, és beszélünk majd akkor az új fejlesztésekről, az adásvételekről, még talán az újaknál, elmondható, hogy újabb és újabb historikus csúcsra emelkedik az új négyzetméter ár Budapesten. Budapesten most 1.420.000 forintos átlagos négyzetméter árat láttunk az első negyedévben az új építési ingatlanok esetében. Nagyon sokat beszélünk fejlesztőkkel, ők hol várják ezt az idei évet.
Ez már szinte nyugat-európai szint, tegyük hozzá.
Nagyon sok esetben már nyugat-európai szint. Vélhetően itt nem állunk meg, tehát kismértékű lassú emelkedés az átlagos négyzetméter árakban még az idei évben is benne van. Nagy fejlesztők várakozásai szerint 1,5 millió forintos négyzetméter árat lehet az idén átlagosan elképzelni. De hogy ez a 1,5 milliós négyzetméter ár, az már egyébként megvan, ugyan nem Budapesten, de a Balaton környékén, és ha már említetted, hogy település típusonként mit látunk, ugye Budapesthez képest is drágább négyzetméter árakat látunk az újépítésű balatoni ingatlanok esetében.
Milyen meglepő. Volt már ilyen? Nem nagyon igaz, ahogy visszaemlékszünk a korábbi jelentésekre.
Budapest volt mindig a
number one.
Így van.
És ugye most a Balaton, ez is egy fontos terület, hogy miért pont a Balaton. Tegyük hozzá egyébként, hogy szerintem ez nem meglepő a budapesti lakatók számára, hogy nagyjából 250.000-300.000 budapestinek, budapesti társunknak van valamilyen ingatlana a Balatonnál, és hát nyilván ez a fajta főváros közelség és a orientáció is azért egy befolyásoló tényező, nem?
Így van, abszolút. És itt is egyébként a 2020-21-es Covid időszak volt, amikor valaki nem is az agglomerációba, de sokkal, még egy lépéssel lejjebb, tehát a Balatonra költözött, és nem home office, hanem lake office lett, ahogy mi szoktuk nevezni, tehát ez jelenség lett.
És, praktikus. És mennyi most a Balaton egy új építős? 1,6 millió, hogyha már említett, hogy meg is hatta 1,5 milliót?
Igen. Egy kicsit van 1,5 millió fölött, tehát még nincs meg az 1,6 millió, de igen, tehát egy 100.000 forintos átlagos négyzetméter különbség van Budapest ehhez képest.
Hát tegyük egyébként azt is hozzá, hogy régi igények elégítődnek, hiszen relatíve korábban a Balatonnál nem volt túl sok új fejlesztés, és nyilván afelé tenne áll a helyzet, de ejtsünk szerintem, ha már itt szóba került az új fejlesztésű ingatlanok, házak sztoria is, itt azért sok minden belépett az elmúlt 2-1,5 év leforgás alatt, gondoljunk csak az energiahatékonyságra, a zöld ügyekre, ezek milyen, akár trendfordult és hozhattak ezen a téren?
Azt gondolom, hogy elkezdtük nézni, nagyon divatos a zöld, ugye minden zöldül, de a tavalyi évben tudatosság szempontjából is, és mivel mindent, ha forintra lehetünk fordítani, az még inkább mérhető és érdekes, kialakult egy árprémium, nem csak tavaly, de már az elmúlt években is a zöld és energiahatékony ingatlanok esetében. Ezzel úgy nagyjából mindenki tudatában volt, viszont ugye a tavalyi energiaár robbanás, illetve a rezsiszabályoknak a változásának köszönhetően mindenki elkezdte nézni azokat a jellemzőket az ingatlan esetében, amit korábban mondjuk nem. Tehát tudta azt mondjuk, hogy oké, energiahatékony ingatlanom van, de ennél tovább nem ment, és akkor innentől kezdve mindenki nézegetni kezdte a havi fogyasztásokat, kilovattórát, vagy éppen, hogy az ő lakása az AA-s vagy BB-s besorolású, a bankok is elkezdtek egyébként nyilván az MNB zöld otthon programjának is köszönhetően zöld hiteleket minősített, és zöld szempontokat figyelembe vevő termékeket fejleszteni. Tehát mindenki vagy elkezdte nézni a fogyasztása miatt, vagy pedig az elérhető hitele miatt, hogy az mennyire energiahatékony az ő ingatlana, és egyébként valóban az árakban is visszaköszönt, az árváltozásokban is visszaköszönt az, hogy mennyire fér bele egy adott ingatlannak az energiafogyasztása mondjuk csak a rezsiszabályok által meghatározott szintre, mennyivel van fölötte vagy alatta, és bizony azt láttuk, hogy még ilyen csökkenő ár lakásárak mellett is az igen energiahatékony ingatlanok, vagy azok, amelyek befértek a rezsiszabályozásba, azok esetében még a negyedik negyedévben is, amikor csökkent mindennek az ára, volt egy 1,5%-os áremelkedés. Versus azok a lakásokhoz képest, ahol egyértelműen túlfogyasztás volt, mondjuk a rezsiszabályokhoz képest, ott egyértelmű volt az árkorrekció.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, innét folytatjuk a beszélgetést, abból a megközelítésből, hogy az új energiahatékony épületek, a zöldesített ingatlanok kivitelezése és egyéb iránt pedig a forgalmazása mennyivel drágítóbb tényező a korábbiakhoz képest, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.